Kedves hallgatóink, Nemere István 793 kötettel hazánk egyik legismertebb írója. A Szabolcs vármegyei Balsalmon élő szerzőnek 50 évvel ezelőtt jelent meg az első könyve. Azóta napi 9 órát az írással foglalkozik. Pályafutásáról a közelmúltban egy dokumentumfilm is készült, melyet a Miskolci Filmfesztiválon mutattak be. Az írónak most is közel 20 kötete van a különböző kiadóknál, így a bűvös 800-as határt hamarosan átlépi. Az interjúban beszélgetünk feleségével is. A riporter Pokrovenszky Gergely.
Legutóbb bemutatták az önről szóló dokumentumfilmet Miskolcon. Hogyan keresték meg, és miért pont Miskolc lett az a város, ahol először bemutatták mindezt?
Azért mutatták be Miskolcon, mert ott volt a filmfesztivál, és a filmet pedig egy több mint egy évig készítették. Tavaly tavasszal teljesen véletlenül találkoztunk valami vásárban vagy fesztiválon a filmesekkel, akik amúgy a fesztivált filmezték, és akkor őtőlük jött az ötlet, hogy mi lenne, ha kísérnének mindenhová egy jó darabig, ebből több mint egy év lett, és akkor csinálnának egy ilyen életrajzi portré, nem tudom minek nevezem, dokumentumfilmet, és aztán így is történt. Jöttek mindenfelé, voltak Nyíregyházán is, voltak a lakásunk és különböző városokba eljöttek, kikérdezték az olvasókat, könyvhéten lecsaptak azokra, akik dedikáltattak velem könyveket, és hát aztán így.
Ez egy óriási munka volt egy év ugye önökkel és ezekkel a filmes kollégákkal. Mi volt pontosan konkrétan a céljuk, és hol szeretnék ezt majd népszerűsíteni, mert gondolom nem csak a filmfesztiválon szerették volna bemutatni mindezt.
Hát bemutatták mások felé az országban, de ezek ugye artmozis filmek, tehát eleve nem számítanak sok nézőre, ezeket olyan mozikba játsszák, ahol 20 vagy 30 ülőhely van, tehát nem tolonganak az emberek, nem verekednek össze a jegyekért, ez érthető is. De most már szerte az országba játsszák, két ilyen helyen mi is ott voltunk, és hát utána volt egy kis közönség találkozó, de volt olyan is, ami elmaradt az árvíz miatt, például a Szentendrén pont aznap tetőzött a víz, tehát gondoltuk, hogy hát nem valószínű, hogy bárki is oda megy, és akkor bár meg volt hirdetve, de az végül nekünk se kellett oda menni. De még folyamatban van a dolog, tehát még a következő hónapokban játsszák szerte.
Hogy látja, mennyire sikerült jól visszaadni az ön életét és az önök életét ezen film által?
Hát egy érdekes dologra jöttünk rá feleségemmel, hogy minél többször látnánk a filmet, annál több hiányosságot vagy hibát találnánk benne, úgyhogy kétszer megnéztük a közönséggel együtt, aztán abba hagytuk, mert nyilván mi belülről nézzük, és ők meg, akik filmeztek, kívülről filmeztek, túl azon, hogy több mint 4 órás anyagot vettek fel, és ebből 70 perc maradt a filmben, tehát én, aki ugye benne voltam legalábbis azokban a részekben, ahol én beszéltem, ahol engem filmeztek, maradt egy csomó hiányérzet még, mert ez rengeteg olyan dolog tűnt el a filmből, illetve hát bele se került, amit én fontosnak tartottam volna, lehet, hogy tévedek, de minden esetre mindenképpen jó volt, mert egy kicsit kívülről láthattam magamat, magunkat, hogy hogyan látnak minket mások, akiknek nem voltunk előzmények, semmi egyszer, csak belecsöppentek az életünkbe, és ott filmeztek.
Most, hogyha lehetőség lenne, akkor milyen filmkockákat tenne még bele ebbe a dokumentumfilmbe?
Hát sok volt olyan jelenet, ami szerintem jelzik, tehát jobban kidolgozhatták volna azt a részt, pedig erről szól van a filmben, hogy hogyan figyeltek meg engem az előző rendszerben, meg jelentkeztek rólam, de ezen úgy átsiklottak, és nem igazán volt ennek jelentősége, és ha belegondolok, hogy most már 30-40 vagy 50 éve ezeknek a dolgoknak, hát nyilván nem sokakat érdekel, de még voltak olyan apróságok, nem mutatták meg a könyveim külföldi kiadásait mindenféle egzotikus nyelveken is, amit én most így utólag hiányolok, és meg volt egy pár apróság, ami az életünkből talán úgy jobban belefért volna, hát ezek elmaradtak, de hát örüljünk annak, ami van.
Mondjon, legyen kedves olyan rekordot, ami ugye nem csak a könyvekhez fűződik, hanem az is, mondjuk rekordsebességgel sikerült egy könyvet megírni. Mi volt a legérdekesebb tapasztalata?
Hát egyszer egy mesekönyv, amit egy 4 éves kislány szülei fölvettek magnóra, és leírták, és akkor egy vasárnap délután elküldték nekem az anyagot, hogy ebből kéne könyv, és én aznap délután, meg még hétfő reggel megírtam a kislány meséit, különben tárgyszerző rendezőként szerepelünk mind a ketten a buliton, és visszaküdtem hétfőn este, kedden megcsinálták az illusztrációkat, és szerdán megjelent. Na de hát ez ugye egy kis terjedelmű könyvecske volt, viszont az többször előfordult, hogy 10 nap alatt kellett írnom egy könyvet valami aktuális eseményről, mondjuk mikor leomlottak az ikertornyok New Yorkban, vagy amikor a Kursk tengeröltjáró elsüllyedt, és akkor ilyenkor mindig az volt, hogy 2 napig az archívumomban lubickoltam, és aztán utána 8 nap alatt meg kellett írni a könyvet.
Van-e most olyan dolog, ami foglalkoztatja, és mondjuk önről, ön is írna valakiről egy akár dokumentum könyvet?
Hát most pillanatnyilag neveket nem tudnék mondani, mert nincs ilyen, hogy mondjam, kiszemelt célpont, de ötletek azok persze lennének, viszont nagyon megosztott világban élünk, és itt már az maga, ha valakit kiválasztunk célpontnak, az már egyfajta állásfoglalás jelent, én meg ettől azért úgy óckodom, és pillanatnyilag személy, az nincs téma, az viszont akad bőven, hát mondjuk például, ami pont 2 éve történt, hogy felrobbantották az északi áramlat tenger alatti vezetékeit, nos, arról éppen most írtam egyet.
Mennyi idő alatt készült el, és honnan szerezte az egyéb információkat róla, honnan végzett kutató munkát?
Hát ez nagyon komolyan hangzott, erre én kevésbé komolyan azt tudom válaszolni, hogy egyrészt nyílt forrásokból dolgoztam, bár nem sokat írtak erről a nemzetközi sajtóban, de azért 2 év alatt felgyűlt valamennyi. Másrészt ez egy kalandos regény, egy politikai thriller, amiben azért elég sok helyet kapott az én fantáziám is, de azért úgy nagyjából a témát követtem, a kereteket, amiket maga az esemény és annak a lezajlása adva volt, azt betartottam.
Mennyire állnak önhöz közel a mesék?
Azt kell mondanom, hogy a mese is irodalom, és akkor az irodalomnak nagyon sok ága áll hozzám közel. Mindig mi ebben a filmben is, amiről az előbb beszéltünk, van egy ilyen mondatom, hogy történet nélkül nincs irodalom. Vagyis ha valaminek történnie kell, még a leglilább filmrendezők vagy írók agyában született termékekben is, kell, hogy valami történjen, és az viszi előre a történeteket, a hősöket, a mi gondolatainkat, a mi vágyainkat. Tehát a mese pedig pont ilyen. Tehát nincs olyan mese, ahol csak úgy ábrándoznak, és nem jutnak sehova, sehová. A mese ennél sokkal realistább, mert pontosan követi ezt, amit az előbb én mondtam, amit nem én találtam ki persze, hogy valamiféle történés kell, és ez vagy neveli az embereket, vagy szórakoztatja őket. Ugye vannak tréfás mesék, vannak tanmesék, és még egy csomó más. Tehát valami módon ez előbbre viszi a történetét, és előbbre visz bennünket is.
793 kötetnél tart, hogy az előbb említettük. Én úgy gondolom, hogy a 800. már meg lehet az ön fejében egy jubileumi kötet. Mi lesz az, esetleg van-e erről már információja?
Hát egyszerre ki kell ábrándítanom és lelkesítenem, ugyanis már régen túl vagyok valójában a 800-on, mert körülbelül 20 könyv van különböző kiadóknál, amelyek ott szépen várják a sorukat, van, amelyik már évek óta, van, amelyik szinte napokban készült el, úgyhogy az én gondolataimban már régen túl vagyok a 800-on, és az, hogy melyik jelenik meg, és melyik lesz pont a 800-dik, az teljesen, sokszor teljesen a véletlen művem, mert a kiadók ekkora végzik el, vagy belefér-e még a karácsony előtti forgalomba, ez szerint döntik el. Tehát én sem tudom, melyik lesz a 800. Én inkább azt mondanám, hogy van egy álmom, egy családregény, az őseim története, akik Svábföldről vándoroltak be valamikor, és a magyar őseim, tehát 2 vonalból álltam én így össze, és ezt kellene majd megírni, de nem mernék számot mondani.
Mondhatjuk azt, hogy önnek az írás olyan, mint másnak a levegő?
Hát pontosan ez egy kicsit úgy frázisnak hangzik, de az én esetemben teljesen igaz, mert ahogy a film címe is mondja, hogy addig írok, amíg élek, és addig élek, amíg írok, tehát ez egy életforma lett már pont 50 éve, jelent meg az első könyvem, tehát azóta ez nincs másképpen. Valójában tényleg nekem a levegővétel, az evés, az ivás, mindenféle életszükségletek, elemi szükségleteknek az egyik legfontosabbik az, hogy írok.
Most napi szinten, hogyha éppen nem megy előadásokra, akkor hány órát dolgozik?
Legkevesebb 9-et vagy 10-et, de vannak olyan napok, amikor valami sürget, vagy bármi másokból, akkor 12-t is.
Ezek szerint ugye most már hallgatók is érzékelték, hogy könnyen megy, tehát nem kell önnek nagyon gondolkodni, hanem a betűk szinte magától jönnek arra a papírra, illetve a táblagépbe.
Hát most már elmondható, igen, de ez nem érdem, szoktam hangsúlyozni, hogy az, hogy én könnyen és gyorsan írok, az valahogy így alakult, engem is meglepett az elején, de az természetes lett, tehát én azon csodálkozom, hogy mások azon csodálkoznak, hogy milyen gyorsan születnek a könyvek. Én szerintem még mindig lassabban, mint ahogy én szeretném, és kevesebb, mint szeretném.
Hogy látja, az elmúlt 50 év alatt hogyan változott meg a könyvnek a könyv használata, és mennyire vesznek az emberek még a kezükbe könyvet? Ön ugye legjobban le tudja ezt mérni, hiszen folyamatosan írt és ír és alkot. Csökkente a könyvek, megvásárolt könyveknek a mennyisége országos szinten, és itt évek, évtizedek alatt?
Nyilván sokkal kevesebben olvasnak, mint régebben, és kevesebben vesznek könyvet, de azért ne mitologizáljunk, mert mikor 10 millióan voltunk, akkor se volt 3-400 ezernél több ember, aki könyvet vett, aki pénzt adott könyvét, és nem könyvtárban olvasta, tehát ezeknek a száma nyilván egy kicsit lecsökkent, de nem merek nyilatkozni mások, más kollégák nevében, de az az 50 év, az megtette magáét, tehát ha én kiállok valahová és könyvet árulok, mert árulok most is, én is ott vagyok egész nap a pult mögött, és dedikálom, amit megvettek, akkor azt kell mondjam, hogy van olyan hírnevem, hogy oda jöjjenek, és még olyan is, aki esetleg nem olvasott nemerét, vagy nem olvasott egyáltalán semmit, az most megnézheti, hogy néz ki egy író, tényleg ennek is két lába van, és vesz könyvet, csupán csak azért, egy részük gondolom, legyen egy dedikált könyve, de azt hiszem, hogy azért nem kell még feladni. Valójában mi, akik még a papírkönyvek világában éltünk, és még részben élünk is, egy utóvét harcot folytatunk. Nem annyira megterelő, mint kívülről látszik. Persze én könnyen beszélek, mert mások, ugye, akik most indulnak könyvírással, hát azoknak nagyon nincs könnyű dolguk, de azt hiszem, hogy azért mindig akadnak írók, ma is születnek, ilyen 16-17-18 évesek küldik el nekem a kézirataikat, és mindig születnek olvasók, és csak meg kell küzdeni értük.
Hogy látja, mondta az utánpótlás, milyen most az utánpótlás, akár itt a Vármegyében, lesznek-e hasonló ambícióval bíró írók, és vannak-e?
Vannak, de én nem Vármegyékre mondtam úgy gondolatban őket. Sokszor nem is tudom, mert ugye neten küldenek valamit, és nem derül ki, hogy hol laknak. De azt mondom, hogy vannak ígéretesek, de mindig kevés. Tehát nyilvánvalóan eszen nem lett több író, mint a olvasó, bár néha Magyarországon ez is előfordult már. De azt mondom, hogy vannak ígéretes tehetségek, vagy olyanok, akikből lehet még tehetséges író. Ez azt hiszem, hogy máskor is így volt, csak nem volt ennyire látványos. Szóval azt mondom, hogy nem kell feladni se azoknak, akik írni próbálnak, és van tehetségük, és azoknak se, akik bíznak még a könyv jövőjében.
Mi kell legjobban tényleg a sikerhez azon kívül, hogy óriási kitartás és szorgalom, és nem állt a tehetség sem?
Itt a vezérszó az a kitartás. Tehát az, hogy aki úgy érzi, hogy van tehetsége, és ír, és valakik kívülről, de nem a sógor koma meg az édesanyja, hanem valaki kívülállók megerősítik abban, hogy tényleg ezzel érdemes foglalkozni, akkor ne adja fel és csinálja tovább. Hát nekem az 50 évet megelőzte szintén egy jó pár év, amikor azért nem vittem sokra, és visszadobtak egy csomó dolgot, sőt még az 50. éven belül is aztán előfordult, hogy ilyesmik, hogy visszadják az embernek a könyvét, de nem szabad feladni. Tehát a kitartás a fő jellemzője, és ahogy mondta, egy kis tehetség sem árt.
Itt van ön mellett a kedves felesége, rendszeresen elkíséri az útjaira és a sajtótájékoztatókra. Ő miben tud és tudott önnek segíteni?
Hát nagyon sokat segítem. Egyrészt minden ilyen adminisztratív terhet levesz a lábamról, tehát ahogy szoktam tréfásan mondani, egy főállásban feleség, mellékállásban menedzser, és sok ilyen dolgot el tud intézni, és amellett hát átlátja a dolgot, mivel ő maga is írt majd néhány könyvet, és azt mondom, hogy ideális erre szerepre és erre feladatra.
Sokan kíváncsiak a hallgatók közül, hogy milyen lehet Nemere Istvánnak a feleségének és egyben a menedzserének lennie.
Hát ez egy nagyon izgalmas feladat, mert nap mint nap látni azt, hogy az István milyen lendülettel dolgozik, és reggel milyen nagy kedvel kezdi a munkát, ha bár én azt ritkán látom, mert én nem szoktam 5 órakor felkelni úgy, ahogy ő felkel, és ahogy ő már elkezdi a munkát, csak néha látom, de igen, ez a töretlen lendület, és ez a dinamizmus, ez még mindig jellemzi.
Hogyan lehet őt leállítani, hogy István, ne írjál már, most már jó lenne ebédelni, milyen taktikái vannak önnek?
Nem nagyon kell taktika, igazán. A mi házasságunk előtt volt egy alapvető megegyezés, hogy bármit kérhetek tőle, de azt ne kérjem tőle, hogy ne írjon, de eszem ágában sem volt ilyet kérni, majd magamtól sem. Viszont István remekül beosztja az idejét. Tehát, hogyha én azt mondom neki, hogy még 5 perc van az ebédig, akkor neki biztosan van félretéve egy olyan feladata, ami 5 perc alatt elvégezhető, és akkor ő utána azt megcsinálja. Tehát nagyon jól beosztja az idejét, és ez vonatkozik rövid távra, és vonatkozik hosszú távra is, mert én még élő embert nem láttam, aki 50 év alatt nem késett le egyetlen egy leadási határidőt sem.
Ön mit tanult meg legjobban tőle?
Ezt a munkabírást, meg azt, hogy ahhoz, hogy követni tudjam, őt fel kell pörögnöm. Tehát én nem vagyok egy ilyen nagyon lassú ember, de tényleg, tehát látva azt, hogy ő mennyire következetes, és mennyire céltudatos a munkájában, ez biztos, hogy követendő példa. Nem csak nekem, másnak is.
Legyen kedves, árulj el nekünk, milyen az, amikor tényleg egy bemutató előtt vannak, és sajtótájékoztatóra készülnek, és utazniuk kell szinte egész nap. Mi volt az a rekord mennyiségű fellépés, felkérés, amelyet egy nap teljesítettek?
Volt ilyen régebben, hogy egy napra több dolog is került napi rendi pontként, most már nem. Tehát igazán az a jó, hogy még mindig sokat megyünk, de azért már nem ilyen programról programra, hanem általában egy nap egy területre, vagy egy élményre szól.
Ön, hogyha kérhetne egy könyvet a férjétől, Nemele Istvántól, akkor mi lenne az? Mi esne a szívének a legjobban?
Hát, amit az István mondott, ez a családregény. Tehát, hogy ezt terveztük úgy, hogy amikor mi összekerültünk, akkor nagyon érdekes volt, hogy kiderült egy-két olyan kapcsolódási pont, amiről nem is tudtunk, de Európában ugyanazon a helyen egyszerre voltunk például. Kopenhágáról beszélek most, ahol különböző okok miatt, de egyszerre voltunk ott. Tehát, hogy voltak ilyen keresztutak, a szüleink származása, az ő születési helye, az én édesapámnak a születési helye. Tehát ezek így mind ilyen dolgok, és hogy ezt hogyan lehet majd valahogy egy picikét így összekombinálni, ez egy nagyon izgalmas feladat, és még a jövő zenéje.
Nagyon szépen köszönjük Önöknek, hogy befáradtak ide az Európa Rádió stúdiójába, és további jó munkát, jó alkotást kívánunk, legalább 9 órát Algosson István naponta.
Köszönjük szépen a meghívást!
Köszönjük a meghívást!
Kedves hallgatóink, Nemere Istvánt, a Szabolcs vármegyei Balsalmon élő írót és feleségét hallották az iménti percekben. A beszélgetésből kiderült az is, hogy az író hamarosan egy családregényen is dolgozik majd. A riporter Pokrovenszky Gergely volt.